Sziasztok, ez itt a Woman Power portré keret nélkül a több éve futó egy nő portré sorozat folytatása, most már itt a Rádió Cafén, és ezúttal a váltásokról, az új utak kereséséről, tehetségről és tanulásról, valamint művészi elhivatottságról beszélgetünk, arról, hogy sok egyéb mellett nem kis bátorság kell ahhoz, hogy megtaláljuk az utunkat, de itt is van velem a stúdióban Boda Anikó, festő, művész. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Most már több mint két évtizede a művészet teszi ki az életedet, de ez nem volt mindig így. Amikor először találkoztunk, én egyből felkaptam a fejemet a történeteden, vagy amit abból elmeséltél, hogy te 30 éves korodig orvosként, egészen pontosan nőgyógyászként dolgoztál, mielőtt váltottál volna. Melyik és mennyire volt ez alapján így visszatekintve a te utad?
Mind a kettő az én utam volt, mert nem mondhatom, hogy fizikailag kényszerített valaki arra, hogy orvos legyek. Nagyon-nagyon akarta a nagymamám, hogy az legyek, mert amikor apukám megszületett 45-be, nem volt az országban penicillin, és ő agyhártya gyulladást kapott, és ennek következtében elvesztette a hallását, és hát a nagymamám mindent megtett, hogy visszaszerezzék valahogy, de sajnos nem sikerült, mindkét szülőm hallássérült. Viszont a nagymamámnak nagyon-nagyon bekattant az, hogy az orvosok azok valami természetfeletti lények, és hogy,
hát és hogy segíthetnek.
És hogy az egyedüli értelmes foglalkozás orvosnak lenni, és akkor úgy döntött, hogy valamelyik unokájának muszáj az lenni. Én voltam a legidősebb és legkönnyebben elérhető közelségben lévő unokája, úgyhogy én lettem az orvos, viszont ez nem okozott nekem semmi különösebb traumát, mivel mindig minden érdekelt.
Tehát kiskorodban egy pályára állítottak, de igen. Ez elkezdte felkelteni az érdeklődésedet, és felszedted ezt a tudást, és magad
én mindig boncoltam állatokat, meg bogárgyűjteményem volt, meg érdekelt a természet, tehát az, hogy mindent lerajzoltam, meg festettem, az is teljesen természetes volt, tehát szerintem a legtöbb kisgyerek az reneszánsz. Nagyon sok minden érdekli, engem is nagyon sok minden érdekelt, és egyáltalán nem esett nehezemre fizikát tanulni, nagyon szerettem a matekot is, biológiát, bármit.
Hát ilyenkor még az ember nyitott sok mindenre, és aztán elindul
egy úton. Úgyhogy fel is vettek elsőre az orvosira, tehát nem szenvedve meg akárhogy, hanem egyszerűen jelentkeztem, 18 évesen felvettek, és akkor summa cum laude végeztem.
És nőgyógyász lettél. Igen. Miért ezt a szakterületet választottad?
Nagyon szerettem a képalkotó eljárásokat.
Igen, ez próbálom megfejteni.
Hát lehet, hogy ott is a látványt kell elemezni, mint a festészetbe. Magzati ultrahang diagnosztikával foglalkoztam, az nagyon érdekelt, hogy milyen jó, hogy látunk valamit, ami kívülről nem látszik. Uh-huh. És akkor már az egyetem alatt ezzel foglalkoztam, a Szegedi Nőgyógyászati Klinikán, és a diákkörös tudományos munkámnak köszönhetően vett fel aztán a Papp Zoltán professzor úr az Egyes Női Klinikára végzés után rögtön. Tehát egy percig nem voltam állás nélkül.
Viszont egy nagyon nehéz területet választottál.
Nem, ez egy kis manuális szakma, tehát sokkal nehezebb lett volna, mondjuk nagy hasi sebészetre adom a fejemet, ahol 8-10 órás műtétek vannak, ami nőknek sokkal inkább megterhelő, és aztán vese követ meg mindenfélét beszerzek.
Igen, azt szokták mondani, hogy az orvosok sokszor sajnos korán halnak, mert olyan megterhelésnek vannak kitéve. Mi volt az, amit élveztél, meg szerettél ebben a szakmában? Ugye azt mondtad, hogy az felkeltette az érdeklődésedet, hogy a dolgok mögé látni.
Hát a dolgokba bele inkább,
hogy a tehát dolgokba belelátni.
Szó szerint.
Viszont ott emberek, emberi sorsok vannak, helyzetek, pozitív és sokszor negatív is. Ezt is jól viselted?
Igen, azt el szoktam mondani, hogy nem az a művész lennék most, aki vagyok, ha nem lettem volna előtte orvos, és nem látom azt a sok szerencsétlenséget és szenvedést, amit lehet látni a kórházakban. Tehát van mögött élettapasztalat, úgy gondolom, amiből tudok táplálkozni, és az egész életszemléletemet meghatározza. Például, amikor megszülettek a gyerekeim, akkor nagyon gyorsan leleltároztam, hogy mindenük megvan, mert annyi sok olyan gyereket láttam megszületni, akik vagy 600 grammosak voltak, vagy valamilyen veleszületett rendellenességük volt, vagy hármasikrek voltak, tehát azért voltak kisúlyúak.
Tehát te egyből azt
figyelted,
hogy...
Nekem nem egyértelmű az, hogy valaki megszületik és egészséges. Tehát ezt kellene megérteni mindenkinek, hogy már az magába ajándék, hogyha egészségesen születünk meg. Nagyon sok embernek nincs meg ez az óriási szerencséje, egy, hogy egyáltalán megszületik, naponta 15 abortuszt csináltunk körülbelül 20-at. Tehát nem mindenki olyan szerencsés, hogy megszületik egy.
Az abortuszokról beszéltünk, de vannak ugye a spontán vetélések, stb. Tehát sok mindent említhetnénk
is most. Sok minden lehetséges, persze. De ha már valaki olyan szerencsés, hogy eljut a születésig, akkor se biztos, hogy egészséges. Még ha egészséges is, nem biztos, hogy szülés közben egészséges is marad. Tehát a szülés az egy veszélyes üzem. Azt meg kellene érteni mindenkinek, hogy nem magától értetődő az, hogy az ember egészségesen születik meg. Sajnos az evolúció odahaladt, hogy egyre nehezebben születik meg az ember, mert ezt kimutatták, hogy egyre nagyobb agytérfogattal születnek a magzatok a nőknek. Nem lesz egyre szélesebb a medence csontjuk, tehát egyre nagyobb százalékba csinálunk császármetszést, nem tudom, hol lesz a vége. Olyan, mintha az ember nem lenne alkalmas teljesen arra, hogy...
hogy reprodukálja magát,
igen,
annyira furcsa,
igen, hogy
az
evolúció oda halad.
És egyébként számomra ez egy fantasztikus dolog, hogy miközben egyébként 20 éve művészként, festőként dolgozol, tudunk erről is beszélgetni, mert hogy neked jött egy váltás az életedben, igen, méghozzá a lányod, az első lányod születésekor 20 évvel ezelőtt. Nyilván nem az első pillanatban dönti el az ember, hogy akkor innentől kezdve teljesen mással fogok foglalkozni, hanem valahogy úgy alakul meg, belesodródik, gondolom.
Hogyne?
De te kockázatvállaló, vagy inkább kerülő típus voltál, vagy?
Na, sose vállaltam a kockázatot. Nem, én biztonsági játékos voltam mindig.
Ahhoz képest ez egy óriási váltás az életedben.
Hát óriási váltás, de hát nem véletlenül nem azt csináltam, hogy ötöd évben ott hagyhattam volna az egyetemet, és elmegyek világgá, de nem engedhettem meg magamnak. Tehát jó tanuló voltam, engem az egyetem tartott el, tehát kiemelt ösztöndíjas voltam, és én abból éltem, tehát a szüleim nem nagyon tudtak támogatni. Kollégiumba laktam, és még végzés után, mikor egy bőröndel feljöttünk Pestre a férjemmel, akkor se igazán tudtam megengedni azt magamnak, hogy most nekiálljak képzőművészkedni. Tehát muszáj volt dolgoznom.
Tehát a képzőművészet azért az mindig ott volt az életedben.
Mindig ott volt, persze.
Hobbiként?
Így van, tehát ezt úgy kellett elképzelni, hogy a nappali műszak a klinikán az 7:30-tól délután 4-ig tart, 4-től van ügyelet, és 4 órakor letettem a lantot, elszaladtam a rajzórára, vagy festészetre, vagy ami éppen volt, és akkor ott el voltam estig. Akkor hazamentem, reggel megmentem a klinikára. De miután az embernek születik 2 gyereke, ezt már nem tudja csinálni, hogy és akkor a gyerekekkel mi lesz, tehát már 4 év után látszódik azért, hogy hogy él egy nőgyógyász. Egy nőgyász úgy él, hogy bármikor leakasztatják a szögről gyakorlatilag, tehát nincsen éjszaka, nincsen karácsony, nincs semmi. Heti 2 napot ügyeltünk, de akkor tudtam, hogy nem alszok otthon, viszont hogyha nem akkor szültek a szülőnőim, amikor ügyeltünk, tehát én még nem voltam olyan vagány, hogy beindítsam a szüléseimet az ügyeletbe, mint az öregek.
Talán jobb is az így. Viszont ott volt 2 gyerek, akikről gondoskodni kellett.
2 éjszakát is benn voltam a klinikán. Hát mondjuk ez a férjemnek se volt nagyon szimpatikus, és akkor így közös megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy jó, akkor én ott hagyom a klinikát.
És ebben az időszakban nem is éltetek itthon, hanem New Yorkban, ha jól tudom.
Igen, tehát a 2 gyerek között, vagyis 1 gyerekkel, úgy mondom.
És ott tanultál is festészetet,
igen,
ha jól emlékszem, mert hogy beszélgettünk erről.
Igen,
mit
igen,
tanultál, mit hoztál onnan szemléletben? Mert hogy nyilván azt mondod, hogy tanultad, mert az orvosi szakma mellett is tanultad a művészetet, a festészetet,
igen,
a rajzot,
igen.
De hogy mit tanultál meg ott?
A legesleg nagyobb változás az volt Magyarországhoz képest, hogy azt a stílust, amit én mindig szerettem volna csinálni, és legtöbbre értékeltem, végre láttam egy olyan közeget, ahol ezt elismerik. Nekem a realizmus a műfajom, illetve inkább ezt képzeletbeli realizmusnak, vagy mágikus realizmus, attól függ, hogy fogalmazzuk meg, hívják, de én Magyarországon nem nagyon láttam senkit, aki hasonló dolgot csinált volna, illetve itt az absztraktok tengerében valahogy, nem tudom, nem találtam meg meg az én közegemet. És arra is gondoltam,
oda, és ott ez máshogy.
Igen, így
működött.
Van. Tehát én arra is gondoltam, hogy valószínűleg bennem van a hiba, én nem vagyok jó művész, mert hogy nekem az, amit itthon látok, az nekem nem tetszik. És nem is terveztem azt, hogy a képzőművészeti egyetemre jelentkeznék. Tehát azért mentem az orvosira is. Hát mert 18 évesen is kérdezte a rajztanárom, hogy nem akarok-e képzőre menni, mondtam, hogy nem.
Hát látta benne a tehetséget.
Nem tudtam azonosulni ezzel a képzőművészeti világgal, amit láttam.
Na, viszont New Yorkban, beszéljünk részletesebben, igen. Hogy
viszont
mi az,
Yorkban,
ami tetszik, meg nem
New Yorkban
tetszik.
Egyszerűen túskáltam, mint hal a vízbe.
Egy elfogadóbb közeg ez a művészek számára?
A realizmus nagyon benne van a kultúrában, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy már ha csak a Dallast nézte az ember, a Jock Ewingnak a portréja ott volt a kandalló fölött, egy polgári család, tehát nem arisztokraták és grófok, ilyesmi. Magyarországon valahogy ez a műfaj úgy kiveszett a kommunizmus alatt. De nagyon örülök neki egyébként, hogy nemzetközi szinten jön vissza, mert nem lehet szerintem a klasszikus értékeket teljesen eltemetni. Amerikában van külön pasztelportréfestők társasága, olajportréfestők társasága, akkor tájképfestők társasága, tehát a realizmuson belül is, tehát olyan sokan művelik, olyan sok művész van és jó művészek, hogy egyszerűen társaságokat tudnak alakítani külön az egyes technológiákon, műfajokon belüli leosztásban újságjaik vannak.
De akkor azt gondolom, hogy a verseny is nagyobb, tehát kitűnni is nehezebb, hogyha azt mondod, hogy nagyon
viszont
sok
jobbak
jó
az iskolák,
van.
Tehát mindent az igény határoz meg. Az, hogy milyen iskolák vannak, azt határozza meg, hogy mire van igény. És rengeteg sok, persze vannak olyan iskolák, akik az absztraktban erősebbek, azt is lehet tanulni, de nincs az, hogy aki viszont a realizmust akarja választani, az nem tud hova menni.
De most megtaláltad rengeteg. Ezek szerint úgymond művészileg vagy szakmailag az utadat,
igen.
Majd aztán mégis hazaköltöztetek a második gyermek születése előtt. Ez nyilván magánéleti okból történt, de nem sajnáltad, hogy viszont ezt a művészi világot ott hagyod?
Sajnáltam természetesen, de hát azóta is többször visszamentem. Másrészt azt ne felejtsük el, hogy akkor már az internet javába tombolt, és tudtam, hogy azért nyomon tudom követni a képzőművészeti világ eseményeit, akkor is, hogyha nem lakom ott, mint ahogy most is tudom követni, hogy mi történik New Yorkban, még ha olyan sok minden is történik, hogy tényleg létezhetetlen az, hogy mindent kövessen az ember.
Igen, más a lépték. De... Azt szokták mondani, hogy visszatekintve nyernek csak igazán értelmet a dolgok. Te mikor jöttél arra rá, hogy ez a te hivatásod, művészi küldetésed, hogy ezzel foglalkozzál? Ha most visszanézel, akkor hol volt egy aha pillanat, hogy én ezzel és csak ezzel akarok foglalkozni, és ezért?
Mindig ezt csináltam. Tehát ez nem ilyen a...
Nem menet közben alakult.
Nem menet közben alakult, hanem, tehát mondjam neked, igazából én ilyen kis szemellenzős lovacska vagyok, hogy...
Tudod, hogy mit akarsz, és vágtatsz arra?
Igen, mindig ugyanazt akartam, csak közben, ahogy az ember a perifériás látásával észleli azt, hogy mi van a környezetében, azt észleltem, hogy amit én akarok, az valahogy nem illeszkedik abba, ami van itt Magyarországon. De miután kimentünk New Yorkba, és láttam, hogy de igenis a világba illeszkedik, akkor onnantól nem érdekelt, mert
akkor
most miért érdekeljen engem az, hogy itt mi van, hogyha ott megvan? Tehát akkorára már lettek élő példaképeim, barátaim, és egyszerűen nem éreztem magam egyedül többé. Attól függetlenül, hogy most hol lakik az ember.
Hogyha még arról beszélünk, hogy te hogyan dolgozol, vagy mit szeretnél átadni, ugye én néztem a munkáidat, ahol központi motivumként megjelenik a test, megjelenik az időnek az anyagokhoz való viszonya, valahogy úgy a formáknak a keletkezéséről és a széteséséről tudunk meg ezáltal valahogy többet. Ez miért fontos neked, vagy miért akarod ezt üzenni, átadni?
Hát ez is az orvosi múltamba gyökerezik valahol, tehát az egyik kulcsélményem volt a klinikán. 24 éves, 25 voltam, amikor végeztem, elkezdtem dolgozni, és azon nyomba összeakadtam mi pavilonnak hívtuk azt az épületet, ahol a rákos betegek voltak. Tehát ők egy külön osztályt képeztek a klinikán belül, és ott feküdt egy lány, aki ugyanannyi idős volt, mint én. És meg is halt amíg én ott voltam.
Hát ilyenkor azért elgondolkodik az ember.
Igen, igen, és ez nekem nagyon megrázó volt. Akkor szembesültem először azzal, hogy valaki, aki ugyanannyi idős, mint én, az meghalhat. Nem mondom, hogy gyerek voltam, de azért fiatal felnőtt, és nem autóbalesetben halt meg, hanem betegségben. És hiába tanultam előtte 6 évig a betegségekről, teljesen más szembesülni élőben.
Az egy arculcsapás.
Hát igen, ráadásul lány is volt, tehát ugyanannyi idős, mint én nő, tehát teljesen hasonló helyzetben volt, mint én, és egyszerűen rájöttem, hogy lehet, hogy én 25 éves vagyok, de nem fogok örökké élni. És onnantól kezdve az volt a fejembe, hogy ha én 90 éves leszek, és visszatekintek az életemre, akkor mit akarok, hogy legyen benne. Tehát kicsit ilyen Benjamin Button különös életébe találtam magam, onnantól kezdve, és mindent annak a célnak rendeltem alá, hogy mi az, amire vissza akarok emlékezni 90 éves koromban majd egyszer.
Mondjál egy-két példát, tehát, hogy mi fogalmazódott meg akkor a
fejedben? Hát az életmű, tehát hogy létre kell hoznom az életművet. Egyébként a művészet az szerintem, hát hogy az most kicsit felhangzós hangzik, de nagyon sok művészeti alkotás a halál félelem okán születik meg, mert a művész az nem csak közvetít valamit a koráról, nyomot akar hagyni. Tehát olyan dolgokat hozunk létre, amik megmaradnak és túlélnek bennünket a műtárgyak. Hogyha megbízható technikákat használunk, akár 500 évvel is túlélhetnek bennünket, vagy 1000 évekkel.
Itt még a felvétel előtt beszélgettünk a több száz éves freskókról, amelyeket arról meséltél, hogy akár Olaszországból, vagy innen Európából Amerikába visznek, és ott állítanak ki, ahol a kultúra ugye nem annyi idős. Tehát, hogy mennyire érdekes, hogy az, hogy nyomot hagyjunk magunk után, vagy hogy a múltunkkal foglalkozunk, az mennyire fontos. Akár Amerikában is.
Igen, igen. Én bennem biztos, hogy bennem van az is, hogy mivel nagyon tudatosan benne van, hogy nem élek örökké, hogy maradjon utánam valami. Tehát 90 éves koromban legyen egy életmű, amire vissza tudok nézni. Hogy ne csak 2 gyerek maradjon utánam, és akkor eltűnjek, mint a kámfor a ködbe.
Vagy valószínűleg még néhány unoka.
Hát igen. De az megint másik történet. Van, aki szerint ez inkább ego probléma, mert most tök mindegy, hogy most élünk, halunk, marad utánunk valami, vagy nem, de én ennyire nem vagyok megvilágosodva, én még le vagyok ragadva ennél a maradjon valami utánunk témánál.
Én ahogy néztem még, rákapcsolódnék erre a képeiben, amit én még látok, vagy láttam, az érzelem. Az érzelem az arcokon, a tekintetekben. És azon gondolkodtam, ugye egy kép nem egy pillanat alatt készül, nem olyan, mint egy fotó. Mennyire viszi bele a művész ilyenkor a saját érzéseit, vagy ez miről szól igazából? Arról, akit festesz, vagy önmagadról?
A gondolatokról szól, tehát minden képen mögött van egy alapgondolat, amit szeretnék megjeleníteni. Az érzelmeket, ezt most nem pozitív vagy negatív jelzővel mondom, egyszerűen így van, én mindig az érzelmeket alárendeltem a gondolatoknak, és ha érzelem van megjelenítve egy képen, az szolgál mindig valamit. Vannak persze alapvető szabályok, hogy a klasszikus festészetben, vagy például portréfestészetben nem ábrázolunk extrém érzelmeket, mert azzal együtt kell élni. Tehát egy fotón teljesen más.
Igen, ezért hoztam fel a fotót is.
Egy extrém érzelmet, mert hogy azt nem nézzük éveken keresztül a szobába.
De mondjuk a szomorúságot, vagy a jó kedvet.
Hogyne, mindent lehet ábrázolni, de
hát de valami lehet, történet van mögötte, hogy ő miért.
De van valami célja. Rád. Lehetséges olyan képeket is létrehozni természetesen, ahol semmi, úgymond hátsó gondolat nincsen mögötte. Viszont számomra ez nem elég izgalmas meg. Másik, hogy a 19. század végére a realizmusba, tehát ebbe a műfajba mindent elértek, amit lehetett. Tehát én nem tudok jobb festő lenni, mint Bencó Gyula meg Lócz Károly, ha csak pusztán nézem a realizmust. Azért a művészettörténet az egy nagy homok vár, amihez mindenki hozzátesz egy homokszemet azzal, amit ő csinál. A művészet az egy fellengős kifejezés, de a művészet az nem más, mint a földön élt összes alkotó ember összes alkotását összerakjuk.
És ez annyira szép,
az a művészet.
Mondasz.
Tehát igen. Ez egy ennyire egyszerű dolog, tehát felhalmoznánk egy nagy Himalája méretű kupaszba az összes műtárgyat, az a művészet. És akkor én, mint Boda Anikó, hozzáteszem az én homokszememet, meg mindenki, aki létrehozott valaha valamilyen műtárgyat. És el kell gondolkoznunk, hogy az a homokszem, amit mi létrehozunk, annak mi az értelme, miről fog az szólni. És az a homokszem mondjuk, lehet, hogy kicsit nagyobb homokszem, mint az enyém, amit Locz Károly létrehozott, az arról szólt, hogy minél szebben, minél realisztikusabban tudjuk megjeleníteni az emberi testet. De a későbbi homokszemeknek valami újat kell azért hozzátenni a kupachoz, tehát úgy gondolom, hogy fölösleges ugyanazt szórni, amit már előttünk 150 évvel mások nagyon-nagyon szépen teljesen jól megcsináltak, elértek. Én a gondolatot teszem hozzá, ami mögötte van. Az elképzelt jelenetek nem teljesen valóságosak a képeimen soha, vagy pedig el vannak koptatva, hogyha még a valóságba elő fordulnak, akkor is feloldom egy kicsit a formákat, hogy mondjon valamit még pluszban, azok legyen egy másik réteg. Tehát én nem nagyon szeretem az olyan képeket a kortárs képek közül, amik teljesen nyilvánvalóak, hogy miről szólnak. Az a jó, hogyha kicsit gondolkodni kell rajta, hosszan kell nézni, hogy rájöjjön az ember, hogy mi is ez, vagy mit látok tulajdonképpen, vagy mit akart a festő ezzel. Tehát egy picit vonja be a nézőt, mert mondom, hogy művészet az a szemlélőnek a szemébe keletkezik. Tehát én csinálhatok akármit, hogyha a nézőnek teljesen más gondolatai támadnak a képpel kapcsolatban.
Folytassuk innen, okay. Tartsunk egy kis szünetet, maradjatok velünk, mert a zene után folytatjuk a beszélgetést Boda Anikó festőművésszel, akit nagyon érdekes dolgokról kérdeztem, hogy mi a szerepe a művészetnek az életünkben, egyáltalán ő mit gondol, mit ért művészet alatt, és annyira jó volt ez a hasonlat, hogy hogyan tudunk még egy újabb és újabb homokszemet hozzátenni ahhoz a nagy egészhez, ami így létre jön az életünk, vagy az életek során. Erről beszélgetünk hamarosan, innen folytatjuk.